mennybe menet el ilyen világban, boldogságosan, akkor keresztúságosan van baj. Szeretettel köszöntök mindenkit, vagyis ha ilyen könnyedén megy a fölemelkedés, a megdicsülés, akkor abból nagy baj nem támad. Hát a mai témánk az egy meghirdetett téma, András király és Szent Erzsébet. Gondolom, tényleg most nincs ellenvetés, vagy nincs ellenkezés, vagy nincs más cím feltüntetve. Tehát ez a cím, ez a téma. Megnyugodtam, mert itt mindig történhet minden, főleg az, ami most fog történni. Az Erzsébetről lesz szó, és az Erzsébet, Szent Erzsébet vonalán pedig az Erzsébetség, ami egy kicsit olyan nehézkesít megfogalmazni, és hát András király lánya Erzsébet. Igen, de én felteszem ezt a kérdést, és most nagyon figyeljünk oda, mert alapvető a kérdés. Boldog Erzsébet, az kinek volt a leánya? Szerencsére nagy csönd van, mert gondolom mindenki úgy él a gyanúperrel, ha ennyire provokatív a kérdés, akkor itt nem második András lányáról van szó, Szent Erzsébetről, hanem Boldog Erzsébetről. Most Boldog Erzsébet és Szent Erzsébet, ez két Erzsébet. Pontosabban fogalmazva, második András király úrnak lánya, Árpádházi Szent Erzsébet. Második András király unokája, harmadik András leánya, Boldog Erzsébet. Tehát két András királyunk van, akiknek lányai az Erzsébet nevet viselik, és gondolom azt is érzékeljük, hogy minthogyha Szent Erzsébet valamit még a saját életéből visszatartott volna, és amit ő visszatartott a saját életéből, mintha az Boldog Erzsébet folytatta volna, és fejezte volna be. A Árpádházi Szent Erzsébet, második András király úr lánya, 24 évet él. Na most akárhonnan közelítem az ügyet, lehet érzékelni, hogy 24 esztendő, az a mai mércével is hihetetlenül rövid, de a középkori mércével sem túlságosan hosszú. Tehát mihez tartás véget tudni kell, nem igaz az a déli bábos, állandóan ismételget, idiotizmus határát súroló kijelentés, hogy a modern, felvilágosult, boldog korban, amiben most élünk, tovább élnek az emberek, bezzeg a középkorban az életkor, az sokkal rövidebb volt. Nem volt rövidebb az életkor, hanem az emberek sokkal hamarabb találtak bele saját sorsukba, nem volt identitászavaruk, tehát nem voltak útkereső próbálkozások, hanem gyakorlatilag születésük pillanatában már útra tudtak állni. Ez egy behozhatatlan előnyt jelent. Ez azt jelenti, hogy mi olyan világban élünk, észre sem veszik, fel sem tűnik általában, hogy körülbelül 40 év telik el azzal, 40 év, és ezt most jegyezzük meg, hogy az ember úgy keresi saját munkát. Próbálkozik itt, ott kiírják, ez nem te vagy. Próbálkozik ott, ott rálipakodnak, ez sem te vagy. És közben telnek, múlnak az évek, és ha valaki tényleg őszintén és teljes hittel keresi saját lényének, életének forrását, vagy a forrásvidéket, hát hosszú éveknek, évtizedeknek kell sajnos eltennie. Egy nagyon fontos definíció, ami nem túlságosan szimpatikus, de alapvető tételeken nyugszik, és ez itt már elhangzott, de újra és újra hangsúlyozni kell, hogy tulajdonképpen hol van a nagy probléma. Amint mi nem is problémaként érzékelünk, hanem észre sem veszünk sajnos. Tehát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy egy biológiailag érett ember, mondjuk akár nő, akár férfi, hogy 14 éves kora körül biológiailag érett. Tehát ne álszemérmeskedjünk. Mert ilyenkor szoktunk valami hihetetlen alpári módon álszemérmeskedni. Mátyás király 15 éves korában Magyarország királya, és nincsenek pubertáskori zavarai. Valamire föl kell figyelni. Ma a biológiai érettség a lelki és szellemi érettséggel nincsen szinkronban. Ez az alapvető probléma. Ne áltassuk magunkat fölöslegesen. Én még emlékszem arra az időre, legalábbis a mi szüleink nemzedéke az biztos, hogy ahhoz a korhoz tartozott. A falu helyen valaki 20 éves volt, mondjuk asszony. Asszony helyett pontosan az volt a baj, hogy nem ment még férhez. Akkor reál mit mondtak? Vénlány. Egy 20 éves lány játssza a tinédzsert. Az ember eszem meg áll, komolyan mondom. Tehát valamire föl kell figyelni. Az emberi lélek belsejébe úgymond nehezéket helyeznek el, és az egész pedagógiai és oktatási rendszer gyakorlatilag a lelki érettséget késlelteti. Hihetetlen információs anyagot ömlesztenek rá az emberre, de lelkileg, értelmileg úgysem tudja föltolgozni, és behozhatatlan hátrányba kerül saját biológiai ritmusához képest. Tehát ez azt jelenti, hogy majd egy jó erős 40-es, mondjuk ha nő, döbben rá arra, hogy mit jelent testben, lélekben, szellemben nőnek lenni. Akkor veszi észre, hogy ő nő. Nem feminista mozgalomnak a tagja, nem másságfesztiválos agitátor, hanem mondjuk nő. Na de ugyanez vonatkozik a férfira is. Most éppen ezért nehéz megérteni bizonyos jelenségeket. Tehát például azt, hogy II. András király lánya Árpádházi Szent Erzsébet 24 évig él, és ez a 24 esztendő, ez mindenre elegendő. Többek között arra, hogy ő legyen a világegyház legnagyobb női szentje. Megint csak ismétlésként mondom el, Árpádházi Szent Erzsébetnél nagyobb női szentet a kereszténység gyakorlatilag nem ismer. Na most ilyen sarkított mondatok mellé természetesen olyan kis enyhítő mondatokat kell beiktatni, de erre most nincsen mód. Ezt általában mindenhol tudják, jelen pillanatban Magyarországon 100 éve elhallgatják. Tehát itt vannak a problémák. És amikor 1907-ben Szent Erzsébet születésének, mert mostanában 800. évfordulója a születésének, hát nem nehéz kitalálni, az 1207-ben született, akkor 1907-ben is volt egy nagy Szent Erzsébet évforduló. Most a világ minden táján megemlékeztek Árpádházi Szent Erzsébetről, és mindenhol elmondták, természetesen kicsit patetikus módon, de elmondta a falusi plébánostól mondjuk a bíborosi kalapot viselő főpapi, hogy nincs is nagyobb női szentje az egyháznak Árpádházi Szent Erzsébetnél. És ebben tényleg nincsen túlzás. Ezt jegyezzük meg. A túlzás ott adódik, ha mi túlzásnak érzékeljük. Tehát akkor valami iszonyú nagy túlzásban tegy saját lelkünk, és ez a túlzás, ez tulajdonképpen egyfajta kisebb rendőrségi komplexusból ered. Tehát bizonyos dolgokat ma már nem tudunk értéke, nagysága tekintetében felismerni, és nem tudunk a megfelelő értékrend mezőnyében tájékozódni. Most Árpádházi Szent Erzsébetnek a szentsége azért lenyűgöző és azért csodálatos, tehát az, hogy gyakorlatilag, ami itt nagyon fontos, hogy végeredménye a szentek hierarchiájában fölötte már csak Szűz Mária van. Tehát ezt nagyon tudni kell, hogy a szentek nem köztársaságot alkotnak. Miért? Mert a lélek az hierarchikus rendszerben tudja a saját tulajdonságait leginkább kifejteni. Ha valakinek ez gondot okoz, akkor most adok két mankót. Tehát ez végeredményben csak egyetlen egy dolgot jelent. A hierarchia a szent tudalom. Tehát ez az eredeti jelentés ennek a szónak, és egy egyéni életvitel keretében pedig azt jelenti, hogy nem hagyom, hogy a rossz tulajdonságon felül kerekedjenek. Mert a jó tulajdonságai mindig a rossz tulajdonságok fölött vannak, és addig alakítgatják a belső tulajdonságokat, amíg a rosszból is előbb-utóbb azt a csipet jót ki nem préseli, és közben már a rossz is eltűnik. Tehát a jó uralkodik a rossz fölött. Most a szentek hierarchiája az végeredményben éppen ezért nem demokratikus, nem, hogy úgy mondjam, ilyen oldalközösségi, hanem ez azt jelenti, hogy vannak szigorú fokozatok. És ezek szentségi fokozatok. Na most Árpádházi Szent Erzsébet pedig fölülmúlhatatlan szentségi fokozattal rendelkezik. És miért lényeges, és miért csodálatos ez? Azért, mert ő a kereszténységnek nem a korai időszakában születik meg, hanem egy meglehetősen késői kor. Tehát ne felejtsük el, 13. század eleje. Viszonylag, mert itt minden viszonylagos, viszonylag ez már egy jól dokumentált kor. Tehát ez azt jelenti, hogy életpályák, akár történelmi hűségű dokumentációval is rendelkeznek. Na most Szent Erzsébet pedig ilyen kornak a gyermeke, 24 évet él, és maga mögé utasítja, de most ezt ne így fogjuk fel, hogy akkor állandóan valamiféle különbségtételről van szó, de hogy megint csak érthető legyen ennek az egésznek a summázata. A legtöbb női szent, igazán nagy női szent, akiknek hatalmas nagy kultuszuk van a középkorban, és hát minden egyes női szent Boldogasszony Szűz Mária egy tulajdonságát személyesíti meg. És a legnagyobb női szentek között találjuk alexandriai Szent Katalin, antiókiai Szent Margitot, vagy gondoljunk például a többi kiváló női szentre, Szent Borbálára, és vég nélkül lehetne sorolni a női szenteket, igen ám, de túlnyomó többségük a kereszténység hajnalán jelenik meg. Gyakorlatilag nem is igazolható a létük vagy nem létük, nem is ez a lényeg. Most ezért jelentős tétel mondjuk egy Árpádházi Szent Erzsébetnek a szentsége. Tehát gyakorlatilag olyan korban jön el, ami nem a kereszténységnek a hajnala, inkább már a delelője, és mégis új életet tud a keresztény világon belül támasztani. A szentélyavatási bullája nagyon szépen elmondja, azon kívül, hogy elhallgatja, hogy végül is ő magyar királylánya, nagyon ügyesen fogalmaz a római pápa, de hát mindegy, ez már legyen az ő problémája, és ő mondja. De már a kortársaknak föltűnik az, hogy hát hihetetlen nagy gyorsasággal avatták szenté. Mondok egy viszonyítási dátumot, vagyis kettőt. 1231, ez lenne úgymond a távozásnak a dátuma, és gyakorlatilag 35 tájékán már szenté van avatlan. Tehát hihetetlen, viharos gyorsasággal avatják szenté. Na most ez viszont figyelmeztet valamire. Hát gondoljunk arra, hogy például az ő szerelmetes testvér húgát, hát áttételesen, mert negyedik Béla leányáról van szó Szent Margitról, negyedik Béla pedig Szent Erzsébetnek volt a testvérbátyja. Na most Szent Margitot 1943-ban avatják szenté. Szent Erzsébetet pedig alig telik el pár év, már szenté avatják. Na most az elhomályosításnak, vagy a figyelemelterelésnek kétféle útja létezik. Vagy az, hogy addig halogatnak valamit, ameddig csak lehet, húzzák, halogatják, vonják, taszigálják, na ez volt Szent Margitnak az esete a szentélyavatási bizottságokkal. Tehát gondoljuk végig, 1943. Nincs olyan magyar király, aki ne sürget. Szent Margit szentélyavatását. Mégis késleltetik, mégis késleltetik. És amikor már valami elképesztő torz kép alakul ki Szent Margitról, jön a kanonizáció. És ebbe az elképesztő torz képbe minden szerepük volt a regényíróinknak is. Egy Kodolányinak vagy egy Gárdonynak, akik kiváló írók. Na de egy regény, ha jól meg van írva, az nem jelenti azt, hogy történelmileg is hitelesíthető. Ezek lányregények. Bármilyen korban behelyettesíthető, leginkább egy árvaház életébe és készen van intézve. Tehát néha az ember elképed az, hogy kiváló írók hogy lehetnek ilyen felületesek, ha árpádkori, hogy úgy mondjam, ügyeket kell megidézni, valami hihetetlen felületesség tombol. És ezek a legjobb írók. Hát azért ne felejtsük el, Gárdonyi például a Láthatatlan emberben maradandót alkot. És mondjuk az egri csillagokban is. Hol vetődnek mellé? De ettől egyig mindenki az Árpád koron bukik keresztül. Miért? Mert van egy iszonyú sztereotípia, amin egyszerűen nem tudnak átlátni. Az, hogy Szent István behívja a külföldi hittérítőket. Most itt az egész úgy nyakon van osztva, hiába a jó indulat, innentől kezdve van egy keller. Tehát ez azt jelenti, hogy nem tud tisztán látni. Miért? Mert az indulás eleve hamis. Hát egy apostol király, már pedig a magyar király apostol király. Apostoli rangba van, és ez nem vita. Na most apostol szoktak téríteni, vagy az apostol szokott téríteni? Nem vita. Apostolnak van térítő joga. Ráadásul minden Szent István legenda elmondja, hogy egy római pápa, hát ez maga Szilveszter, mondja Szent István követeinek, hogy mondjátok meg uratoknak. Na most, ha nem lennének ilyen viszonylag korabeli források, akkor lehetne vitatkozni, de vannak. Vannak. Hát ezért az ember néha azt érzi, hogy néha nem is tájékozódni akarunk, hanem csőkiosztásra jelentkezünk. Tehát ki van írva csőlátók továbbképző tanfolyama. És osztják ki a csöveket, természetesen ilyen méret, még keskenyebb, még szűkebb, és az egyik szemet lekötik, a csövet odaadják, és megkezdik, mit látsz. Most itt lehet látni. Tehát észre kellene venni, nem tudást adnak nekünk, csöveket. És ráadásul nem is kettőt, mert az kicsit már olyan árnyalná a képet, hanem mondjuk egy. És akkor erre szoktunk büszkék lenni. Mert van egy jó nagy cső, ami látni lehet, mit lehet látni? Gyakorlatilag semmit. Azt, amit a cső mutat. Tehát a valóságnak egy olyan szegmentumát, ami hihetetlenül jelentéktelen és periférikus. És mert csőlátáson keresztül történik, semmiféle valódi átlátási képesség nem tud megszületni. Tehát egyszerűen nem látunk. Na most következő idézettel lehetne szembesülni, csak azért, mert egy klerikus korban is lehet szembesülni tételekkel. Tehát a római pápa üzeni Szent Istvánnak, és ez Szent István kanonizált legendájában van, tehát római pápa által is elismert legendában, akkor vitának nincsen helye. Na most mi az üzenet? Mit üzen a pápa? Mondjátok meg uratoknak, hogy én csak apostoli vagyok, mondja a pápa. De ő méltán Krisztus apostola, ha Isten annyi népet térített meg általa. Ennyi. És még van folytatás. Éppen ezért rendelkezésére bízzuk, ahogy akarja, hát ezt gondolom tudjuk, hogy mi ez a rendelkezésére bízzuk, Kecskeméten már ismert ez az ősi anekdóta, hogy tudjuk-e, hogy mi a különbség a dalumatár és a kocsmáros között. Pap Gábor egyszer, ezerszer elmondta, én már 999-szer, most jön az ezredik. Dalumadár magassal repül, szépen énekel, a kocsmáros a földön áll, nézi és nem tehet róla. Most ha a római pápa Szent Istvánnak azt üzeni, hogy ő apostol, akkor ez nem azt jelenti, hogy a római pápa nevezte ki apostolnak. Ha a római pápa azt üzeni, hogy azt csinál Szent István, amit csak akar, tehát a világi, hát ez még szép, igen, de az egyházi világban is, akkor érdemes erre fölfigyelni. Ez azt jelenti, hogy a magyar király alapít egyházat. Magyar király jelöl ki egyházmegyét. Magyar király nevez ki főpapot. Hát vitának nincsen helye. Ezt nevezik apostol királyi jogoknak. Na most hogyan lehetséges, hogy egy regényíró sem veszi ezt figyelembe a 20. század elején mondjuk, akkor, amikor még címben apostoli magyar királyság az ország hivatalos megnevezése. Ezek a drámai fejlemények. Tehát ez az idióta állandó fölzárkózási kényszer, csak azért, mert 1541 óta keressük jó lakásunkat Budavárában, tehát ez azt jelenti, hogy több száz éves kurzussal nyomorítják már a nemzet, de nemzettudatát, a tények akkor is tények ám. És nagyon makacs, és nagyon kemény. Tehát visszatérve Szent Margit esetére, bizony érdemes eltűnődni azon, hogy Róma miért nem avatta szenté. Hát itt szentként tisztelték, sőt Itáliában is. Csak hiányzott egy úgynevezett végső nagy, ma úgy mondanánk egy pecsét. Na de a pecsét meg nem születések úgy minősít. Nem Szent Margit szentségét, hanem azt a kezet, amelyik nem hajlandó, hogy úgy mondjam, rányomni a szentség ilyen hivatalosító okiratra azt a bizonyos végzést. Na most Szent Margittól úgy tűnik nagyon félte, nagyon tartotta. Miért? Mert ő Magyarországon élt. Tehát ez azt jelenti, most nem is akarom részletezni, azt jelenti, viszont Szent Erzsébet távol jött a hazájától, Türingiába élt. Na most őt már nem lehet úgy, hogy úgy mondjam, hogy halogatunk, hanem emlékezzünk a kiinduló pontra, hogy van egy kettősség. Vagy hirtelen sebes szélszárnyán gyorsan megtörténik a szenti avatás, és itt már gyakorlatilag úgymond kézbe lehet venni az ügyeket. Ismerjük ennek a három T-nek a működés rendszerét, amit évtizedeken keresztül forgalomban volt. Tehát a tiltjuk, törjük, támogatjuk. Ennyi. Na most hirtelen lehet támogatni, de nem azért, mert szereti és kedveli, hanem megpróbál elébe menni dolgoknak. Tehát a szentség működésének ő próbálja a keretrendszerét meghatározni. Majdnem sikerült egyébként. Szent Margit esetében pedig másra lehet gyanakodni. Tehát hihetetlen gyorsan történik Erzsébet szenté avatása, hangsúlyozom, ezt még gyakorlatilag a kortársak is észreveszik. Tehát vannak olyan látomásos szentek, elsősorban női szentekről van szó, akik mondjuk a 13. század végén tanácstalanul látomásban szó szerint magától Jézustól kérdezik meg, mert mintha ez lenne a legfontosabb kérdés, hogy Szent Erzsébet szenté avatása miért volt ilyen gyors. Tehát, hogy érthető legyen, már a században fölfigyelnek erre. Másfelől pedig az úgynevezett eretnek mozgalmak ebben az időben, hát hihetetlenül elbújjánoztak. Na most, ha én az eretnekséget úgy értelmezem, most az első nekifutásba, ahogy mondjuk a jó kertész vagy a jó pásztor érzékeli, az elgyomosodást vagy az elfajzást, akkor bizony egyfajta óvintézkedésnek igenis van joga és jogosultsága. Tehát itt megint ne legyünk szemérmesek. Miért? Mert elképesztő idiotizmusok jelentek meg a középkorban is, úgynevezett eretnek mozgalmak címszóval. Tényleg az ember azt mondja, na ebből már elég. Ilyen volt például az arianizmus Attila király korában. És gondolom tudjuk, mi volt az arianizmus főtétele. Nem egy tál főtétel, hanem a főtétel az volt, hogy Jézus istenségét nem ismerték el. Tehát embert benne ismerték, Istent pedig tagadták. Most nem nehéz kitalálni, ez 5 perc alatt elvezet a materializmushoz. 5 perc alatt elvezet. Hát Attila úgy kapott köztük széjjel, Ravennában, János volt az ariánusok érseke, ahogy megérdemelték. Tehát, hogy érthető legyen az én, mert eretnekség nem biztos, hogy jó. De egy biztos, nagyon sok eretnekség, meg nem eretnekség, hanem éppen kereszténység. És éppen maga a nagyegyház üldözi. És a manikeizmusnak különféle ágazatai, ott is vannak nyilván, hogy úgy mondjam, túlfutások, meg leginkább a bogumilizmus volt erről híres. Tehát egy biztos. Az nem biztos, hogy az üldözöndő kategóriába tartozik. Igen ám, de Szent Erzsébet korára Nyugat-Európa, mint kereszténység, gyakorlatilag úgy tűnik, mint egy olyan ablak, amelyikbe követ hajítottak, de még nem tört ki az ablak, de szét van már repedve. 1000 darabra. Tehát a legkisebb mozzanat azt eredményez, hogy széttörik minden. Most a szentélyavatási bullában elhangzik egy figyelemre méltó megjegyzés, bár nincs körbejárva, de mégiscsak elhangzik. Most a saját szavaimmal mondom. Aztán hogyan tudunk utána olvasni, észreveszünk, hogy nem. Többször el kell olvasni, először nem veszünk észre, de lényeg az, hogy maga a pápa ismeri el, hogy Szent Erzsébet megmentette a kereszténységet. Tehát olyan példát mutatott az igazi kereszténységről, a valódi kereszténységről. Igen ám, de ezért volt fontos Rómának szentté avatni Erzsébetet, mert ezáltal megint ő állhatott élére annak a mozgalomnak, hogy majd eldönti, hogy mi a hiteles és mi a hiteltelen. Tehát rendkívül ördögi ravasz módszert alkalmazta, és még valamit tudni kell, maga a római pápa rendeli Konrádot Szent Erzsébet mellé. Na most Marburgi Konrádról gondolom tudjuk, túl sok jót megint nem lehet várni, hogy én itt most olyan szépen fogok róla zengedezni. Most képzeljük el, ha a középkorban, tehát az ő korában, ebben nincs semmi, mert az eretnekségeket üldöző, hogy úgy mondjam, vezérkarnak tényleg volt egy ilyen neve, hogy az Úr vérebei, vagy valami hasonló. Tehát amikor az ő eretnek üldöző titulusát megfogalmazzák Rómában, akkor még azt is hozzá teszik, hogy ő az Úr vérebe. Tehát vérebe. Most annyira jó hatásfokkal dolgozott, hogy egyszer két német lovag, már Erzsébet halála után vagyunk, az országúton sétálgatnak, Marburgi Konrád is arra sétál, Pekhére. Miért? Két német lovag fölismeri. Ez a Konrád bácsi az, aki őket följelentette. Most ennek a kapcsolatnak az lett a szomorú vége, hogy Konrád elérte azt a sorsot, ő mártír halálra gondolt, tényleg agyonverték. Tehát ennyire nem volt szimpatikus ember Marburgi Konrád, és olyannyira nem volt, hogy maga Szent Erzsébet mondta nem egy alkalommal a szolgáló lányoknak, akik körülötte voltak, nem szolgáló lány státuszban, de ők ragaszkodtak, hogy ők csak egyszerű szolgák. Most ők a következő, tehát Erzsébet a következőt mondta, olykor, ettől az embertől néha még én is fél. Annyira velejéig romlott és gonosz volt Marburgi Konrád. És ő szorgalmazza Erzsébet szentté avatását, miért? A pápával egyetemben, mert valamit nekik együttesen kell nagyon aljas, cinkos módon elfedni és eltakarni. Nos, ez viszont a legjobb húzás. De gondolom tudjuk. Ezt ma is gyakorolják egyébként az ilyen fordulatokat. Na most, Szent Erzsébet, tehát hogyha így nézzük, 24 esztendőt él, most gondoljuk végig, 24 év mire elegendő. Hát először is kislánykorában még itthon van. Hát hogy mikor kerül Türingiába, ez külön kérdés. Hát ez lehet, hogy 5 éves korában, lehet, hogy 6 éves korában, most 1-2 éven nem fogunk összeveszni. Egy biztos, 7 éves korában ő már ott van. Ez úgy nagy vonalakban körvonalazható. Tehát ténylegesen néhány évet tölt el csak Magyarországon, pont az eszmélésnek az idejét tölti el Magyarországon, már Türingiába kerül. Ott van egy ilyen kis átmeneti időszak, amikor őt nem fogadják be, nem szeretik, nem kedvelik, minden. És itt elsősorban német legenda szerzőkről van szó, Dietrich von Apolda, tehát ez ugye 1292-ben írja meg Szent Erzsébet legendáját, tehát gondoljuk végig, hogy ez milyen kor, ez pont harmadik András korának a legeleje. Tehát ez még Árpád kor, amikor már megszületik Szent Erzsébet legendája. És nagyon szépen, becsületesen elmondják, hogy Szent Erzsébetet gyakorlatilag, mint kislányt ott, aztán mint felnőtt asszonyt is, szinte halálra gyötörték. Na de mivel? A gyűlölettel. Tehát nem egyszerűen nem kedvelték, hanem gyűlölték. És ezt úgy fogalmazzák meg, hogy olyan volt Szent Erzsébet, akinek a rózsa csodája méltán híres, mint ártatlan lilium a tövisek között. És amiért gyűlölték, nem fogjuk elhinni, hogy az micsoda. Az, hogy keresztény volt, de ezt a kereszténységet a világnak ebben a végében nem ismerték. Nem ismerték. Nem ismerték az önzetlen adakozást, az önzetlen szeretetet, és nem ismerték az embernek a feltétel nélküli ember számba vételét. És ő neki ez már kislány korában az életéhez hozzátartozott. Na igen, de akkor kik nevelték? kik tanították. Senki nem neveli, senki nem tanítja. Így születik. Hát erre szoktuk mondani, ilyen az élet. Világos? És pontosan azért dobják majd mellé, már asszonyka korában Marburgi Konrádot, mert addigra már nem lehet elhallgatni, mert tulajdonképpen ő egészen másként értelmezi, vagy mást mond a kereszténységről, mint amit itt hivatalos latin keresztény országokban divatban van. Tehát egészen más. És megpróbálják neki, ismerjük ezt a módszert, hát a Szentírást, hogy akkor tessék, olvassuk el, mondja Marburgi Konrád. De mondja Erzsé, miért olvastam el? Tudom. Tehát megpróbálják betűkbe folytani az ő áldozatos lelkét. A betűkereszténységbe. De ez nem sikerül nekik. Még csak véletlenül sem. Na most, van egy olyan korszaka, amikor mennyasszonyka. 13 éves korában hős szerelmes mennyasszonyka. Ráadásul a férje az egy Dania lesz majd. Ez a türingiai Lajos, ez tényleg egy kiváló ember volt. Igen, ám, de maga Szent Erzsébet mondja el türingiai Lajos halála után, és most figyeljünk oda, mert ez a sok mindenre rávilágít, és egy egész hihetetlenül kemény kijelentés. Ez is az Apolda-féle legendában olvasható. Ő fel tudná támasztani. A csontjai vannak már ott a volt férjének. Fel tudná támasztani. De Isten akarata ellen egy hajszálat sem tesz oda. Egy hajszálat sem. Ez a legyen meg a te akaratod. Viszont ez úgy elég izgalmas ebből a megközelítésből. Tehát kiváló a férj, tehát úgy tűnik, hogy itt most tényleg arról van szó. Van egy olyan türingiai Lajosnak a sírhelye, hogy helyjel közzel megmaradt, tehát a koporsó borító fetlap. Na most arra abban a korban általában az ember életnagyságú, hogy úgy mondjam, megjelenített, lomborított képét szokták megörökíteni, hát nálunk is vannak ilyenek, gondoljuk végig. Na most ott lehet látni, hogy végeredmény ez tényleg egy dalja lehetett. Ilyen nemes arcú, jó kiállású férfi ember lehetett. És szerelmi a házasság, ami nem már tudni, hogy nagyon nagy dolog, mindig Isten ajándékának tekintették. Róluk mondják el, hogy csókottán ezeret is váltottak. Abban a korban. Tehát itt aztán tényleg szerelem van, jön egy szerelmetes, boldog asszonykora Szent Erzsébetnek, és szüli a gyerekeket. Tehát ő édesanyja. És 20 éves korában már özvegy. Most ezért figyelmeztettem. Ez az álszent alakoskodó idiotizmus, amivel körülbástyázzuk magunkat. 20 éves korában Szent Erzsébet több gyermek édesanyja és özvegy, és nincs identitászavara. Ezt egy genetikus is elmondja, most nem javaslom, félreértés ne essék. Mert ilyen megnyomorított világba élünk. De az egészséges gyermekre való esély sokkal nagyobb, hogyha a nő, aki szül, nem 40 éves, hanem abban a korban van, mint amikor Szent Erzsébet szülje a gyerekeket. Ez genetika. Tehát ez nem olyan, hogy így gondoltuk. Ezt ma is a genetika, mint tudomány, így tartja számon. Hát mit mondom, miért száll alá az emberi faj? Miért csökevényes? Miért születik minden gyerek már, szinte egytől egyig, tisztelet a kivételnek, valami iszonyú örökletes elváltozással? Mert minden rendben van. Nincs rendben semmi. Hatalmas nagy a baj. Észhez kellene térni. És azzal szórakoztatjuk magunkat, hogy mekkorát haladtunk. Hát ha haladás az, hogy a szakadék széléhez egyre közelebb jutunk, akkor tényleg jó ütemben haladunk. Mert ott már nincsen semmi. És gyakorlatilag az emberiség életideje, úgy életidőről beszélünk, most már csak percekben mérhető. Percekben. Most ez a perc, ez lehet egy évszázad is. De ebben az ütemben emberiségnek percek vannak hát. És ezt hangsúlyozom, ezek nagyon kemény tételek, de hát ilyet nem itt kell mondani saját magunk, hogy úgy mondjam, kicsit lovagoltatására, hanem hát sajnos ezt máshol kéne nyomatékosítani. Na de, 20 éves korától, tehát 20 éves korától 24 éves koráig özvegy. 24 éves korában már halott. Na most ő, amit egy nő megélhet nőként, azt 24 év alatt tökéletes teljességben nőnek. Ennél többet nő nem tud nő lenni a világban. Tehát a hajadontól az asszonyon át az özvegyig. Honnan érzékeljük, hogy ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy itt az emberségében is a női minőség teljes egészében megvan élve. És ez tényleg nagyon szép. Igen, ám, de ez mire elegem? Hát ahogy elmondtam mindez, már eltelt majdnem 24 év. Tehát mit tett Szent Erzsébet, hogy ekkora szentség veszi körülbe? Ezek az alapvető kérdések. Na most, hogy Szent Erzsébet én van, nagy valószínűség szerint hazai környezetben hivatalos választ erre biztosan nem fog kapni. Gondolom, tudjuk, kihirdették azt, hogy ez az esztendő Szent Erzsébet éve. Most ez olyan szép, hogy mi már többen majdnem elsírtuk magunkat. Már azon tűnődtünk, hogy melyik ilyen nagyobb papírgyárat fogjuk felkeresni, és rendelünk meg papírzsebkendőket, hogy ilyen szép gesztus adódik most, hogy Szent Erzsébet évét kinyilvánítják. Történt azóta valami? Az égvilágon semmi. Most így kell ezt csinálni. És ha majd történik, valószínűleg egy május 1-i időponttal lehet számolni, de azt el fogják hallgatni, mert ezt az időpontot kevesen ismerik. Ez ifjak Szent Jakab és Szent Fülöp apostol. Tehát eredetileg az ő napjukról van szó. Ifjak Szent Jakab és Szent Fülöp apostol napján 1236-ban emelték fel a testét Marburgba. Tehát ez a felemelésnek a nagy dátuma. Igen, ám, de egy évvel korábban, hát itt a dátumok változnak, de egy biztos, vagy május végén, vagy június legelején, pünkösd vasárnapján avatják szenté. Tehát ezért pünkösd és Szent Erzsébet, ezek tényleg nagyon szépen tartoznak össze. És van a neve napja, tehát amikor szentünket az esztendő körében megtaláljuk, ez november 19-e. Ez gyakorlatilag a skorpiónak a vége, vagy pedig a nyilasnak már majdnem az eleje. Tehát ez már rávezet a skorpióból a nyilasra. Na most a skorpió felé, emlékezzünk vissza, a skorpió mint csillagkép, miről nevezetes a csillagos égbolton, az állatövi csillagképek körén belül. Hát a világ mindenség úgynevezett feltételezett központja a skorpió csillagkép irányában van. Na most itt már Szent Erzsébet cséggel szembesülhetünk, a nagyságrenddel. Tehát ki ez az Árpád-házi Szent Erzsébet? Igen ám, de hogyha átszökkenünk a nyilasba, a nyilas mint csillagkép pedig a saját együttrendszerünk központja felé mutat. Na most Szent Erzsébet nagyságrendje már az esztendő körében megmutatkozó névünknek alapján is, hát így mutatkozik meg. Tehát először egy mindenség központi hatás érvényesül, de az nem kerüli el, ami szűkebb értelemben vett nagyvilágunkat a tejútrendszert. Miért? Mert Szent Erzsébettel már jön a tejútrendszer irányából érkező központi hatás is. Ne felejtsük el, az ő csodája a rózsacsoda. Most a rózsának a képjelét, hogyha én lerajzolom, akkor hova jutok el? Forgó rózsa. Hát milyen egy olyan típusú spirálgalaxis felülnézeti képe, mint a mi tejútrendszerünk? Hát ilyen típusú. Forgó rózsa alakja. Hát nem véletlen a rózsacsoda. Nem véletlen ez. Na de, tehát nagy valószínűség szerint majd valamelyik ünnep tájékán történik valami, ami egy jó kis kenetteljes, rózsaszín, lilás, alkonyi tinktúrába fogja mártani az ügyet. Bár ne így lenne, hangsúlyozom. Bár ne így lenne. De mert lehet tudni, hogy eddig kik szólaltak meg a hivatalosság körében Szent Erzsébetről, és mit tettek le az asztalra, lehet látni, hogy majd mit fognak nyilatkozni. Na most miért ennyire drámai a helyzet? Azért, mert a Magyarország Egyesület viszont Szent Erzsébet esztendő, tényleg méltó módon Szent Erzsébet jegyében hirdette meg, és bármennyire hihetetlen felkeresték, mondhatom szinte felkerestük Türingiát, Eisenach és Marburgot. És így jött a döbbenetes meglepetés. Nem értették, hogy itt mi a gond. Miért? Mert ők tudják, hogy Szent Erzsébetén van. De ők minden nap Szent Erzsébetet ünneplik. Világos? Tehát Németországban, Eisenachban, Marburgban és a többi jelentős helyen minden nap van kiállítás, minden nap van hangverseny, minden napra esik valamilyen áhíta, zarándoklat vagy konferencia. Ugye? És nem tudom, hogy ők meghirdették egy ilyen patetikusan, hogy Szent Erzsébet éve van. Tudják és tartják. Ezek a nagy különbségek. És az a dráma, hogy ennek a híre ide miért nem jön el. Állítólag unióban élünk. Egyházban lakunk. És ez persze sztereotípia innentől kezdve, és idézőjelek közé tartozik. Na most nem tűnik fel valami, hogy valakik az információ áramlásra azt a ronda, kezeletlen, mosdatlan kezüket ráteszik. És ahol nyitnak, ott jön az információ, ahol nem nyitnak, ott nem jön információ. Hát hogy lehet az, hogy ma leginkább gyakorló keresztények nem tudják, hogy Németországban már január 1-től elkezdődött az ünnepség. Nincs olyan kulturális lap, nincs olyan egyházi műsor, ahol beszámolnának róla. Miért? Mert Magyar Erzsébetről van szó. Második András király leányáról van szó. Na, még két jelentőségre fölhívom a figyelmet, és akkor rátérünk Erzsébetre. Tehát, csak a mihez tartás és a viszonyítás. A német lovagrend az egy nagyon kemény társaság. Ma úgy mondanánk, kemény férfiak társasága. Tehát ez azt jelenti, hogy harcolni tudnak, gondolkozni nem mindig. Eléggé akaratosak, vadak. Tényleg nem akarok már semmit róluk mondani. Lényeg az, hogy a német lovagrendet a barcaságból 1220-as években, 26-27 tájékán II. András király kiűzi. Emiatt római pápával ő konfliktusba kerül. Miért? Mert Erdélynek azt a részét a német lovagrend, a betelepített német lovagrend, akit a törzsvári szorossal szembe helyeznek le azért, hogyha onnan jönnek mondjuk ellenségek, ti szerettek harcolni, tessék le. Cserébe autonómia, cserébe minden, nem akarom ezt sem részletezni. Na igen ám, de, mert itt nagyobb volt a szabadság, mint odahaza, ismerjük ezt a mentalitást, és sok a fegyver, sok a fegyveres, ezek elkezdték játszani azt, hogy ők tulajdonképpen feltétlen urai Erdély azon területének. Elkezdtek pénzt veretni, amit magyar királyság területén csak magyar király eszközölhet, tehát ezzel már felségsértést követtek el. A másik hasonló nagyságrendű húzásuk pedig az, hogy felajánlották hűbérbe a római pápának a barcaságot. Na hát erre II. András kiállított nekik egy igazolványt, most a barcaság alapján én nem akarom ennek az igazolványnak a státuszát hangalaki úton tovább, hogy úgy mondjam, mélyíteni és fokozni, és úgy dobta ki őket a Kárpát-medencéből, hogy mondjuk a Balti-tengerig meg sem álltak. Igen, ám, de innentől kezdve évszázadokig tart a konfliktus. Mert általában a pápaság históriáinak tudói az ilyenek mellett úgy elsiklanak. Mi a pápa baja ebben a pillanatban? Hát ő kapott a német lovagrendtől hűbérbe valamit. Ugye? Teljesen jogtalan módon. Ez körülbelül olyan, hogy jogtalan módon fölhúznak Európa kellős közepén kultúra, civilizáció, unió, Európa, kellős közepe egy vaskerítés, jogtalanul, ugye? És ha valaki el akarja bontani, az jogtalan. És ha valaki nekem ezt meg tudja magyarázni, ez azt jelenti, hogy az ország jogi zsákutcával van. Ezt nevezik diktatúrának. Tehát jogtalanul bármit meg lehet tenni, ha van hozzá hatalom, és ha az ember a jogtalanságot el akarja hárítani, akkor természetesen jogtalanságot követel. Ördögi. Hát ezt nevezik a saját farkába harapó pártitkárnak. Hát tényleg nem lehet máshogy mondani. Ez a kísértet járja be Európát, nem tűnne föl, a kísértet itt van. Itt van. Addig kerengett Európában, még arra gondolt, megnézi mi újság a kosmoterem. Hát iszonyat, ami jelen pillanatban Magyarországon van. És ahogy manipulálnak, már közvéleménykutatás. Hogy 40% annyi, 30% elhúzzál, nincsenek adatok. Mire kérdezték? Hát egy teljesen tájékozatlan városlakó. Mit tud ilyen kérdésekhez hozzátenni? Hát jó időkben pont ezeket a tájékozatlan senkiházi brigantikat nem hagyták országos ügyekben nyilatkozni. De országos ügybe csak az nyilatkozhatott, aki nemes volt. Mit jelentett a nemesség? Az, hogy életét bármikor a haza oltárán, becsület és tisztesség útján feláldozza. Ezt jelentette a nemesség. Tehát olyan nemtelenek beleszólnak, akiknek mindegy egy ország életébe. Hát ettől függetlenül álltam, hogy 5 embert nem kérdeztek meg. Tehát azért azt mondom, hogy ha megkérdezték, teljesen mindegy, eldöntötték, hogy most ennyi lesz. Miért? Ebből is konfliktusokat lehet támasztani. Ördögi, amit jelen pillanatban történik. Na most a német lovagrendre tehát visszatérve alakulra nem volt lehetőség, viszont a római pápa ezért kiátkozta II. Andrást. Miért? Mert teljesen királyi jogkörét gyakorolva, ország érdekeit előtérbe tartva védelmezi a Kárpát-medence egységét. És innentől kezdve szegény II. András 1235-ig minden hónapban képtelen perlekedni és megmagyarázni, hogy nem fogjuk visszafogadni a német lovagrendet. Ezt a Teuton lovagrendet nem fogjuk visszafogadni. Na de, ettől függetlenül kell a következőket elmondani. A német lovagrend az nem akármilyen, hogy úgy mondjam, társaság, tehát itt azért nagyon sok lovagrend egységét kell természetesen figyelembe venni. Na most volt egy nagyon szigorú erkölcsi szabályuk. A legnagyobb eskü hollétére és letételére vonatkozó. Ezt viszont nem lehet elvitatni. Kárpát-medencében is voltak ilyen csodálatos helyek. Az egyik ilyen hely, ahol a eget, földet megrengető eskü tették le, ez hol volt? Várad a Szent László sírja. Na igen, de Szent László magyar király. És hát még szép, hogy Szent László sírja fölött az ember, magyarként letesz mondjuk esküt. De itt az esküvel nem lehetett játszadozni. Tehát az eskü fokozatnak ez már az a szintje, hogy nem lehet bőjt el megúszni. Ez tényleg az életét ráteszi az ember. Na most Németországban a német lovagrend legnagyobb lovagi esküjét hol tették le? Szent Erzsébet sírjánál. 24 évet élt. Na most sok jót nem mondtam el eddig a német lovagrendről, hogy próbáljunk Szent Erzsébet útján is egy kicsit tájékozódni. Tehát a német lovagrend, a legnagyobb lovagi eskütétel, az Margotban Szent Erzsébet koporsóján. A másik ágazat pedig, ennél egy kicsit misztikusabb, a keresztény misztika utolélhetetlen bajnoka Eckhart mester volt. Most Eckhart mester művei ma már magyar nyelven helyen közel hozzáférhetők. Egy biztos, amikor majd elkezdődik a 19. században a világvallások tudományos feldolgozása és meg is, merése, akkor kerül lassan Eckhart mester irodalmi munkássága is a maga helyére. Ugyanis már a korában, Eckhart mester korában a nagyegyház néha szóvá tette azt, hogy hát ez eretnekség. Emlékezzünk, amely az eretnekségre elhangzott. Tehát szóvá tették, sőt, állandó vizsgálatokat tartottak. Miért? Mert annyira misztikus volt, annyira egyetemes volt, tényleg a latin keresztény misztika ott érte el utolérhetetlen csúcsát. Az már nem is latin, ez tényleg keresztény. De milyen nyugati ügyről van szó, hát ezért hangsúlyozom, hogy Eckhart mester végül is onnan indul ki. Most már 19. században felfedezik, 20. században hangsúlyozzák, hogy az ő misztikájának gyökere, mintha nem is Európában lenne, hanem keleten. Tehát sokkal inkább, mintha a taoizmus, hinduizmus eszmerendszere fogalmazódna meg, mint az általános nyugat-európai kereszténységnek a tantétele. Miért? Mert ebben az időben már nagyon jól ismerték azokat a nagy keleti világvallásokat is. Most miért mondom mindezt? Azért, mert Eckhart mester egész életművét Árpád-házi Szent Erzsébetnek tisztelte. Tehát egyfelől irodalmi szinten, mert ez irodalom, hogy hogy érte meg, az egy külön kérdés. A legmagasabb csúcs úgy születik meg, hogy Szent Erzsébetre hivatkoznak. Amikor a lovagi erkölcsiség elérkezik a legmagasabb csúcsára, kire hivatkoznak? Szent Erzsébetre. És gyakorlatilag hangsúlyoznom kell 24 életét. Tehát se több, se kevesebb. Igen ám, de itt most nem fogunk elidőzni. Miért? Mert Szent Erzsébet éve van, és végeredményben most inkább még csak az Erzsébetséggel próbálunk megismerkedni, hogy miért olyan maradandó, miért annyira lényeges és fontos. Hiszen II. András királynak Erzsébet nevezettű lánya előtt az Árpád-házban, hát van Erzsébet, de valahogy olyan rejtve marad. Szinte nem is lehet róla tudni. Viszont a 13. századtól kezdve gyakorlatilag az Árpád-házon, a Turul nemzetségen belül a legerősebb női ágazat az az Erzsébet névben személyesül meg. Tehát egy-két példával érdemes megismerkedni. IV. Bélának, Szent Erzsébet bátyjának, tehát hogy próbáljuk meg egybe látni azt a kor, hogy mennyire közel vagyunk valamihez. Tehát II. Andrásnak a legöregebb fia, úgymond, Béla, ő lesz majd IV. Béla magyar király, és szinte az első lánya Erzsébet, tehát Béla húgáról van szó, vagy ha Erzsébet irányából nézünk, akkor Béla a bátya. Most Béla nyilvánvaló módon Erzsébet felé való áhítatos csoda okán is már az egyik lányát Erzsébet névre kereszteli. Aztán jön 5. István, és innentől kezdve lehet érzékelni, hogy itt már minden Erzsébetként mutatkozik meg. Ugyanis 5. István, 4. Béla fia. Ő lesz már Kun Lászlónak az édesapja, és 4. Béla, innen lehet kitalálni, nagyapja Kun László királyunknak. Na most, 5. Istvánnak viszont ki a felesége? A Kun császárlány. Na de hogy hívják? Erzsébet. Tehát egyszer csak most a nevekben, tehát most a neveket keressük. Mert egyszer csak kiderül, hogyha magyar királyné, vagy magyar királylány, akkor nagy valószínűség szerint itt Erzsébet névre fog valaki hallgatni. Ugyanakkor pedig Kun Erzsébetnek és 5. Istvánnak az egyik lánya, az megint csak Erzsébet. Ki ez az Erzsébet? Szent Margit távozása után a Nyulak-szigeti kolostornak ez az Erzsébet lesz a vezetője. Már majdnem szenté avatják, majdnem, de legyint egyet, és egy szerelmi házasságot. Hát ahol Erzsébet van, a szerelem is van. Ezt jegyezzük meg, ez nem a Margitságnak a minőségét hordozza. Tehát itt édesanyákkal fogunk találkozni, királynékkal. Aztán jön 2. András király unokája, 3. András. Na most ez egy vigaszág. Majd ezen fogunk vigasztalódni, évfél körül tartunk egy rökkentyűs pillanatnyi szünetet, aztán majd meglátjuk. Túl messziről kezdtünk, hát éppen ezért lehet, hogy nagy utat kell megtennünk. De tudni kell az, hogy egyetlen egy lánya van második András unokájának. Egyetlen egy gyermeke van harmadik Andrásnak. Nem fogjuk elhinni, milyen névre fog hallgatni a lányokat. Erzsébet. Na, ő boldog Erzsébet. Ő boldog Erzsébet. És ami Szent Erzsébet, azt a néhány gyógyító cseppet, ami még lelkéből hátra maradt, minthogyha egy új élethajtást ezek a cseppek neveltek volna, és született volna meg harmadik András gyermeke boldog Erzsébet. Tehát lehet érzékelni egy folyamatosság. Hangsúlyom, 24 év, azért csak 24 év. Tehát valamiért még biztos, hogy visszamaradt. Majd látjuk, hogy micsoda, egyébként nem maradt vissza, csak ha nem jön még egy boldog Erzsébet, esetleg elsikkad. Hogy Szent Erzsébetnek is mennyire fontos volt például a hazaszeretet. Hogy mennyire hihetetlenül fontos volt. Károly Róbert felesége, az, akitől majd gyerekek jönnek, törvényes gyerekek, mert azért Károly Róbertről tudni kell, hogy miközben keresi a korona felé való utat, azért születnek a gyerekek. Nem törvényes házasság volt, azért születnek. Hát tudunk egy fiúról, akit, ha jól emlékszem, Kálmánnak hívnak, Károly Róbert gyermeke, de mert nem törvényes kapcsolatból született, Győri püspök lett belőle. Aztán Erzsébetnek hívják, tehát tulajdonképpen ez az Erzsébet már Nagy Lajosnak az édesanyja. Igen ám, de hogy hívják Nagy Lajos feleségét? Erzsébet. Erzsébet. Tehát valamire figyeljünk el. Kis megszakításokkal, de Kun Erzsébet óta Magyarország királynéját Erzsébetnek hívják. És nagy hatalom az Erzsébetség. És úgy tűnik, hogy erre döbbennek rá, és ezt az Erzsébetséget akarják beszennyezni. Ez majdnem sikerül nekik. Mikor? Nagy Lajos özvegye és lánya idején. Mert nincsen Lajos királynak fiú gyermeke, megkoronázzák legidősebb lányát, aki 12 évesnél alig több. Máriának hívják. Na most mi legyen? Miért koronáz meg a magyar nemesség és főpapság, tehát a nemzet, az egyetemes nemzet? Bármikor oldalágon már lehetett volna hozni lányágról származó férfi utódukat. De ne, mi történik? Megkoronáznak valakit, akit Máriának hívnak. Kit koronáztunk meg? Máriát. Hát ez egy hajadon lány. Kit koronáztunk meg? Szűz Mária. Hát ezt a koronát, amivel őt megkoronázzák, Szent István Szűz Máriának ajánlja föl. És van egy Mária koronázás a magyar történelmi. Semmiféle racionális oka nincs. Tehát azt a maszlagot azért ne hittjük el, mert nagyon szép, hogy olyan sok jót tett Nagy Lajos az országgal, hogy ráemlékeztek, és akkor így. Hát itt azért férfiakról van szó. 12 éves kislányt az nem fog minden nap megkoronázni. Ez Mária koronázása volt. Igen ám, de az özvegy királyné, az még nagyon szép. Erzsébetnek hívják. És a nádor, Garai Miklós, az egy fess ember. Most ismerjük azt a históriát, de lehet, hogy ez az én, hogy mondjam. Tehát ezt most nem kell szentelt vízzel nyakon önteni, mert ez egy hipotézis. De mert emberi kapcsolatokban van ilyen, és a krónikák hangsúlyozzák, hogy Garai Miklós nádor úgy fonja körbe az özvegy királynét és a kis királynőt, hogy gyakorlatilag elfordítja őket a nemzettől. Most ki lehet találni? Ismerjük ezt a férfi ember típust, szerelmet nem mer vallani, hát azért mégiscsak, hogy ne felejtsük el, hát azért van különbség, meg azért mégiscsak ő nádor, de kicsit ilyen elvakultan kisajátítja, mondjuk, mert privatizálja. Privatizálja az özvegyet és a királynőt. Most ez tragédiába fog tokkolni. És Erzsébet, mint özvegy királyné, hát Máriáról most nem beszél, egyik rossz lépést hozza, már teszi a másik után. Aztán Garai majd egy tragikus esemény kellős közepén tényleg az ő élet. Tehát ő érte áldozza fel az életét. De ez már egy külön história. Tehát királynők védelmébe leli majd a halálát. És itt gyakorlatilag majdnem sikerült az Erzsébetséget beszényezni. Tehát 14. század végére ültünk, hogy pont kerülök az Erzsébetségre. Ennyi volt. De kiderül, hogy nem ennyi. Miért? Szilágyi Erzsébet. És Szilágyi Erzsébetnek sikerül majd visszatisztítania. És Zsigmondnak második Borbál, én imádom a Borbál a nevet. De tudni kell, hogy ez nem a Bor és a Bál, hanem ez egy nőstény merve. Hát ez vezet majd a Cillei Ulrich féle ügyek irányába el. Meg a husziták benyívása, meg a Szent Korona ellopása. Tehát ott gyakorlatilag egy olyan női világ jelenik meg, ami ha nem akarom én ezt dramatizálni. Tehát tényleg néha nevekben él a történelem. Tehát megjelenik az a minőség. No, tehát visszatérve, hogy becsüljük meg az Erzsébet nevet, mert lehet érzékem, nem akármilyen név. Tehát királynéi név. Tehát a magyarság szereti azt a királynőt, vagy királynét, akit Erzsébetnek hívnak, és hogy mennyire nem szakadt meg ez a folyamat, mert itt kimaradt egy szál, 5. Istvánnak a fia ő, László. Vagy ő lesz 4. László. Na most őt Anzsú Izabellához adják, vagy fordítva. Na most ez Anzsú Izabella, hogy hangzik, hát megmondom őszintén, bennem rémképek jelennek ilyenkor meg, egy ilyen, de amikor valaki beleharap felkészületlenül a jó ízletes savanyú citromba, tehát ez egy savanyú kis nő lehetett. Hozzá kell szokni, tehát egy király ennyire viszonyog valakitől, akkor lehet érzékelni, hogy valami nincsen rendben. Viszont itt nem Izabella névvel kerül feleségként a király mellé, hanem Erzsébet. És végül majd, csak már egy kicsit későn, megköszöni Kun László királynak, hogy kijózanította, hogy annyi jót tett vele. Mert Kun László ezt a dicséretet már nem sokáig tudta, hogy úgy mondjam, tapasztalni, mert aztán a halálit közbeszólt. Tehát szó szerint ebből az Izabellából, névmágia útján, Kun László, hát nyilván itt már egy folyamat van, az Erzsébetséget próbálta valahogy mozgósítani. Végére sikerült. És hogy mennyire jól sikerült, hát miután meghal László a férje, ő még majd egy évtizedig a királyi udvarban maradt, 3. András Magyarország király, és senki nem bántja, és ő itt nagyon jól érzi magát. Kezd beletalálni az emberség. Tehát nincsenek reménytelen helyzetek, majd itt is fogjuk látni, viszont reménytelen a helyzet éppen Kun László halálának pillanatában. Mert ez azt jelenti, hirtelen jött tragikus úton módon a végzet, hát lehetett tudni, hogy jön, és azt is lehetett tudni, hogy ez az utolsó nagy évszázada azoknak az Árpád-ház uralkodóknak, a Turó nemzetség királyainak, akik ténylegesen aranyágakként jelentek meg. Nem véletlenül hangsúlyozom ezt a megfogalmazást. 1303-ban írja Ákos Nembéli István országbíró a következőket. Hát sajnos ezt az idézetet én most nem fogom megtalálni, pedig csodaszép és nagyon fontos. 1303. 1301. január 14-én a budai várban éjfél körül távozik a földi lét forgatagából 3. András király. Na de mi történik abban a pillanatban? Gyönyörűen fogalmaz, rá 2 évre. Meg van rendülve az egész ország. Miért? Mert a földi létből kivált Magyarország igaz és természetes ura. Tehát igaz és természetes ura. Igaz és természetes királya. a magyarok első királyának, Szent István királynak, atyai törzsökén vérén sarjadt utolsó aranyágacskája. Utolsó aranyágacska. És a nemzet megrendül, tanácstalan, nem tudja, hogy mit tegyen, hát az teljesen érthető, és Ráhelként siratja a királyát. Na most ilyenkor jön természetesen az a szakosztály, aki most ne jöjjön. Aha, Ráhel. És akkor mi van? De most őszintén. Mondjunk egy ószövetségi nevet, amelyik valóban ószövetségi. Én türelmesen várni fogok. Én türelmesen várok. Legfeljebb így fog elmenni most az idő. Gyakorlatilag nincsen. Sámson minek a névváltozata? Samosnak is nem névváltozata. Eszter minek a névváltozata? Istárnak a névváltozata. Kapjunk kézbe addig, ameddig nem késő. Ábrahámban véletlen az ábra nincsen benne. Most mint arc. Hát persze, hogy benne van. És a legkedvesebb épülés szolgáló tétel, Ábrahám felesége története. Ezt most direkt elmondom, hogy értsük, hogy mit jelent Ráhelként siratni valaki. Nekem arra gondolunk, hát egy ószövetségi toposz. Magyar királyról van szó, világos? Mi az, hogy ószövetségi toposz? Gyakorlatilag az ószövetségre egyet lehet tudni még ebben a korban, hogy nem tudja senki, hogy mi az. Ezt lehet tudni. Rendkívül kései fejlemény az a könyv, amit az új szövetséghez odadobnak és ószövetségnek nevezik. Ismernek iratokat, vannak könyvek, na de így? Megint úgy csinál, mint hogyha így dobta volna le a teremtő a földre. Itt van egy könyv olvasásának. Ez úgy lett, világos? Úgy alakulgatott. Hol elvettek egyet, mert nem értettek vele egyet, hol oda tettek kettőt. Na így általában az új szövetség inkább fogyatkozott, az új szövetség pedig valami egészen tüneményes módon, nem tudom, hogy, legyarakodott. Na most, Ábrahámnak felesége Szára, öregasszony, igazi, jó, veretes öregasszony. Nem kell aggódni, mondhatnám férfi, egyszer mindenkivel ez lesz az élet, hogyha sorsa engedi ezt a természetes életpályát. Na most ő öregasszony, és már nem gondol azzal, hogy itt valami még lesz az életében. Megjelenik neki az Úr angyala. Már itt kezdődik, én most saját szavaimmal öntöm, hogy úgy mondjam, formába azt, amit elhúzik. Tehát ha valaki utána néz az Ószövetségbe, nyilván majd azt látja, hogy ez mégsem úgy van. Lényegében így van. Csak hát ez nem teológiai est, hanem egy problémának az érzékeltetése. De tényleg tüneményes a jelenség. Azt mondja neki az angyal, hogy Szárai, Szárai, az Úr üzeni, gyermeket fogsz szülni. Na most Szárai, az öregasszony, mit csinál? Elkezdne nevetgélni, meg minden baja van. Most gondoljuk végig. Már attól a pillanattól nem kellene nevetgélni, hogy megjelent egy angyal. Már ez szokatlan. Szokatlan. Persze, hogy egy angyalt nem azért fognak küldeni, hogy vegyél buszjegyet, nem? De nyilvánvaló módon szokatlan a jelenség. Miért? Mert rendkívüli dolog fog történni. Tehát az angyalt nem küldenek, mondom, mindenki is ilyen ügylet lebonyolítására. És ki nyilvánítja, hogy igenis gyermeket fog szülni. A Szárai ahelyett, hogy egy kicsit úgy megrendülne, hogy mégiscsak egy angyal, elkezd nevetkélni. Ő jobban tudja. Na most mi az, ami nevetkél? Az, hogy száraz a méhe. Világos? Most a száraz méhű asszony az a mentő. Most a mentő az lehet azért is, mert ő megöregedett, kiszáradt, kész. És elkezdne, hogy szülnék már én gyermeket. Na ez viszont, ami ténylegesen nagyon nagy szerencsé. Hogy Szárai elkezdett nevetgélni, mert az angyal ettől behötszett. Na most erre csak egy nő képes, hogy még egy, azért a férfi kollégák ne nagyon háborodjanak fel azon, hogyha esetleg otthon valami inzultus történik fél pillanat alatt. A nő arról nevezetes, hogy pillanatok alatt tud az érzelmi hangulatvilágot fordulni. De ezt normális férfinak meg tudnia kell. Sem pedig ügyet kell belőle csinálni. A férfi általában nap természetű, a nő pedig általában hold természetű. Na most a holdnak mi a legjellemzőbb tulajdonsága úgy általában? Az, hogy hol fogy, hol megteli, tehát akkor élvezi az ember a teli holdnak a békés pillanatait, hogy minden kiteljesedett, ilyenkor mire szoktak tapasztalt férjek másnap ébredni? Valami megfogyatkozott. Az a tegnapi elasztikus, jó, páratlan hangulat és egyetértés, az valami semmiség, ez tényleg semmiség. Abban a pillanatban dugába tölt. No, de visszaugorva, most a maradandó dolgok közé, tehát ténylegesen tudni kell azt, hogy egyetlen egy nyelven értelmezhető az, ami itt történik a nevek világában. Egyetlen egy nyelven, mert az arámi nyelven nem. Már nagy dolog, ha valaki azt mondja, hogy arámi. Nem arámi nyelven beszélt, vagyis gondolkozott Jézus. És az, hogy arámi nyelv abban az időszakban egy népnyelv, és akkor mi van? Nem azon a nyelven gondolkozott. Ezt honnan tudjuk? A példázatai. Példázatai. Mondok egy példát. Mennyek országa olyan, mint a mennyekző. Milyen nyelven? Arámi nyelven nem lesz olyan. Világos? Magyar nyelven olyan. Na most ezek a kemény tételek. Akkor milyen nyelven gondolkozott? Amikor a galileai tanítványok, akik Galilea azt jelenti, hogy Galilea-gói, nem zsidók országa. Hát Jézus nem judeai, hanem galileai. És a júdeaiak mit mondanak? Galileából és Názáretből támadhat-e valami jó? Semmi nem jöhet onnan. Kész. El van döntve. És emlékezzünk vissza, hogy még a galileai tanítványok is néha föllélegeznek, hogy Jézus nem példázatokban beszél. Miért? Ha én példázatban beszélek, akkor egy nyelvi logika érvényesül. És ez már nekik is nehezebb meg. Pedig nem zsidó környezetben van. Na most ezért kell jelezni, hogy becsüljük meg azt a nyelvet, amelyben születtünk, mert ez a nyelv nem körülír, nem körüljár, hanem telibe talál. És mindig a legtelibb-telibb találja el. Tehát nem periférikus dolgok között ő gyerek, hanem a lényeget tudja egy pillanat alatt érzékeltetni. Na most az angyal szerencsére bevetsz, és azt mondja, hogy ide figyelj Szárai, azért, mert nem hittél. Nem hittél. Ezért a neved többé nem Szárai, hanem Sára, és igenis gyermeket fogsz fogalmészni. Na de milyen nyelven van különbség a sárló és a száraz még között? Hát én nem akarok blaszfémia irányába elmenni, de csinálják szárazon. Akkor majd megtudják, hogy miről van szó. Tehát ha nincs ez a nedvesség, ami azt jelenti, hogy ha nem telítődik életmedvel, ha kiszáradt a méh, Szárai, akkor nem lesz gyerek. Na de a sár az mit jelent? Hát az, hogy már van medv, van életmedv, és szülsz majd gyereket. Most ezt nem lehet a héberből megmagyarázni. Tehát az, hogy egy angyal miért mondja, hogy mert nem hittél, innentől kezdve nem Szárai vagy, hanem Sára. Ezt meg kellene ám magyarázni. Na, hogy csak egy nyelven lehet. Jobb, ha hallgatunk róla, mondják bizonyos helyeken. Most a Ráhel név, az a Rékának a névváltozata, és ezt nagyon jegyezzük meg. Úgy, hogy az Eszter az Istávét, törődjünk bele, a Ráhel az a Rékái, azzal a megszólító intézkedéssel, hogy erre végződik. Vagyis élre végződik. És Mezopotámiában, és Kis-Ázsiában, és Palesztinában ez az él, ez mit jelent? Az Istennek a neve, Ráhel. Én mondtam, rálehelek valakire. Tehát ez ezerféle úton hozza az életet. És a nemzet, hát mint Ráhelként simatja el, harmadik András király. És ha én tudom, hogy ez bizony a Rékának a népváltozata, az esztendő körében a rékaság, az örök anyaság viszont ott találja meg a saját terület. Rák tulajdonság. Tehát a legfényesebb időszak, az utolsó aranyágacska törpe. Világos? Most drámai ám a megállapítás, mert a Turul nemzetség hatalmas fényfája, ennek a fényfának sokféle ága hajtása, és harmadik András az utolsó aranyágacska. Nincs több. Ez tört le. Tehát az atyai törzsök, a férfi ágazat. Ügyéről van természetesen szó. De ez a bizonyos Ráhel nem az Ószövetségben szerepel leginkább, hanem az Új Szövetségben. És hol?